94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden bejelentett gazdasági lépésnek egy előfeltétele van, csak béke idején lehet megcsinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közlése szerint az újabb intézkedések középpontjában is a családok állnak. Felsorolta a korábbi változásokat, miszerint 1 millió munkáját teremtettek, a gyermekek után adókedvezmény jár, adómentességet kaptak a 25 év alatti munkavállalók és a 30 év alatti édesanyák. A háború végeztével lesz lehetőség olyan erőforrásokat előteremteni, amelyekkel ez a sor folytatható, tette hozzá. Magyarország egy családi adóparadicsom lesz, jelentette ki. Azt mondta, nem engedik, hogy a multicégekhez kerüljön a gazdasági haszon, a költségvetési hiányt pedig így is csökkenteni fogják, amelyért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel majd. Hajtóvadászatot indítanak a kábítószerkereskedők ellen, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, jelentős probléma az újfajta drogok rohamos és inváziószerű, alapvetően a kis településeket érintő terjesztése, amivel roncsot csinálnak a gyermekeinkből és meg is ölik őket végső soron. A gyermekvédelmet a más, nevelést érintő területeken is végig kell vinni. Nevezzük Pride-nak, ilyesmi nincs többé, korábban sem kellett volna, hogy legyen, de ilyen nagy követünk volt, taglalta a miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Karmelita Kolostorban fogadta Szemi Gemayel libanoni parlamenti képviselőt, a Kateb pártelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek tárgyaltak a közel-keleti biztonsági és migrációs helyzetről, a Libanon és Magyarország közti gazdasági kapcsolatok aktualitásairól, valamint a Hungary Helps Libanonban végzett tevékenységéről. Magyarország együttműködik Bissau-Guineával a nemzetközi kábítószerkereskedelem ellen. Az afrikai ország szigorú fellépése ezen a téren Európának is óriási segítséget jelent, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, miután fogadta Bissau-Guineai kollégáját. A tárcavezető kifejtette, a veszélyek korában Afrika jelentősége folyamatosan nő, ráadásul a kontinens lakossága mintegy 950 millióval fog bővülni a következő 25 év során, mindez pedig átfogó fejlesztési stratégiát tesz szükségessé. Orbán Viktor hivatalában fogadta Umaro Sixoso Embalót, a Bissau-Guineai köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Az országból államfő első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. A találkozón a felek áttekintették Nyugat-Afrika aktuális helyzetét. 10%-kal magasabb ellátáshoz jutnak egyes nyugdíjasok egy kormányrendelet értelmében, írta meg a HVG a magyar közlöny alapján. Az intézkedés azokra vonatkozik, akiket 1945 és 63 között törvénysértő módon elítéltek, vagy az 56-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben ítéltek el, valamint akiknek a rendszerváltozás előtt csökkentették a nyugdíját és személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt álltak, továbbá akik az 1951 és 56 közötti időszakban politikai jogból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesítettek. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás jogcímmel megkezdte a Magyar Államkincstár a 2024. évi egységes kérelem keretében beadott támogatási kérelmek végkifizetését a héten, között az Agrárminisztérium az MT-vel. Első körben az érintettek közel 90%-ának, mintegy 2900 állattartónak indult utalás, összesen mintegy 1 milliárd 200 millió forint értékben. Növekszik az ország erdőterülete, között az agrárminiszter Leányfalun egy helyi faültetési akció keretében. Megfelelő ütemben halad a 2019-ben indult országfásítási program megvalósítása. Az elmúlt években 184 millió fát ültettek az erdőgazdaságok, települések, ismertette Nagy István. A boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének a szövetségitől való elszakadását. Történt ez két nappal azután, hogy a szövetségi bíróság a boszniai nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívül hagyása miatt első fokon egy évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és hivatali tevékenységeitől 6 évre eltiltotta a többségében szerbek lakta országrész elnökét. Milorad Dodik 3 évtizede beszél arról, hogy a boszniai szerb köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia államként működésképtelen. Erőszakos összecsapások robbantak ki Athénban és Szalonikiben, amikor több százezer ember vonult utcára Görögország szerte, hogy igazságot követeljenek az ország történetének legsúlyosabb vonatszerencsétlensége második évfordulóján. Eközben sztrájk bénította meg a légi, tengeri és vasúti közlekedést. A fővárosban több mint 5000 rendőrt vezényeltek ki, hogy kezeljék a tömeget és megelőzzék a zavargásokat, a rohamrendőrök könnygázt és sokkológránátokat vetettek be. Végül az időjárásról. Északkeleten, keleten lehetnek ködfoltok, néhol zápor is húhat, később aztán zömmel derült lesz az ég, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben +8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk a legutóbbi debreceni környezetvédelmi konferencia bemutatását, amelyben most dr. Szőlősi Lászlót, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának docensét halljuk, aki a baromfi ágazat változásairól beszél. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a témakörhöz kapcsolódóan az állattenyésztés és azon belül a baromfi ágazatot érintő kérdésekről röviden elmondhatom gondolataimat. Egyrészt jó helyzetben vagyok, mert az előttem szólók már tisztázták, hogy mi is ez a Green Deal. Én ezzel nem akarok foglalkozni. Belekezdenék, és először az állattenyésztésnek a helyzetét, az állattenyésztést és az ahhoz kapcsolódó kérdéseket szeretném elhelyezni globálisan. Az élelmiszer termelésből származó globális üvegházhatású kibocsátásokból mintegy 25% különböző módszertanok egyébként, hogyha figyelembe vesszük, akkor azt mondjuk, hogy 25-30%-ban járulnak hozzá. Ezen belül az állattenyésztés részesedése egy 50-55%, ha ez még hozzávesszük az állati eredetű termékek feldolgozását, szállítását, csomagolását és kereskedelmét, akkor ez még egy +10%-os nagyságrendet tesz az állattenyésztéshez részesedésben. Ha globálisan és regionálisan nézzük ennek az élelmiszer termeléshez kapcsolódó üvegházhatású gáz kibocsátáshoz való hozzájárulását, akkor azt lehet mondani, hogy az Európai Unió részesedése nagyságrendileg a 10% körül van. Tehát ez már itt előjáróban kiemelem, hogy azokat az ambiciózus célokat, amelyeket elérünk adott esetben, minimális hozzájárulást és minimális jelentőséggel fognak bírni globális értelemben. Ha tovább boncoljuk az állattenyésztést és az állattenyésztésből származó globális üvegházhatású gázok kibocsátását, akkor ugye 3 fő gázra kell koncentráljunk. Maga az állattenyésztés 33%-ban metán, 30%-ban dinitrogénoxid és 27%-ban széndioxid kibocsátással járul hozzá ehhez az üvegházhatású gáz kibocsátáshoz. Ezen belül is közvetlen kibocsátásokról és közvetett kibocsátási forrásokról beszélhetünk. Közvetlen kibocsátás legnagyobb hányadában az állatok és az állatok emésztéséből eredő fermentációs gázok kibocsátása mintegy 39%-ot tesz ki. Ez alapvetően ugye a kérődző állatfajokhoz kapcsolódik. Emellett a képződő trágya és annak kezelése mintegy 26%-ban, és az energiafelhasználás az minimálisan mintegy 1,5%-ban járul hozzá közvetlen kibocsátáshoz. Közvetett oldalról a takarmánytermelés és a kapcsolódó földhasználati változások mintegy 20-22%-os nagyságrendben járulnak hozzá az állattenyésztés üvegházhatású gáz kibocsátásához. Ha azt nézzük meg, hogy az egyes állattenyésztési ágazatok ezen belül milyen részarányt képviselnek, akkor azt mondhatjuk, hogy kétharmadában a szarvasmarha ágazat az, amely felelősség tehető ezen üvegházhatású gázok kibocsátásáért, és a csirke, valamint és a csirke baromfi összességében mintegy nagyságrendek 10%-os részesedést mutat a sertés ágazattal és a sertés hús előállítással egyetemben. A továbbiakban 100 g, nézzük meg ezeket az adatokat fajlagos értelemben. 100 g fehérje előállítása során kibocsátott CO2 egyenérték mennyiségét mutatja ez az ábra, különböző fehérje források esetében. Mi az, amit ebből meg lehet állapítani, és mi az, amit ránézésre látunk? Egyértelmű az, hogy a baromfi ágazat viszonylag alacsonyabb CO2 egyenérték kibocsátással bír 100 g fehérje előállítását illetően. De egy olyan ábrát hoztam, amely tartalmazza a különböző adatok szórását annak függvényében, hogy milyen tartási rendszerben történik ez az előállítás. A baromfi ágazat nagyságrendileg egy 4-4,5 CO2 kg egyenérték per 100 kg fehérjével rendelkezik. Ezzel szemben például a marha 25 és a feletti értéket képvisel. Viszont amit kiemelnék, az az, hogy a globálisan előállított csirkehús mintegy 81%-a és a tojás mintegy 84%-a intenzív körülmények között kerül előállításra. És így adódik ez a 4-5 kg-os CO2 egyenérték. Viszont, hogyha ezeket alternatív, extenzívebb rendszerekhez viszonyítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a csirke esetében is, vagy a tojástermelés esetében is az üvegházhatású gázok kibocsátása fele, harmada extenzívebb rendszerekhez képest. Miért is emelem ezt ki? Mert itt van egy gondolat, amit mindenképpen végig kell gondolni, és én javasolnám a döntéshozók számára is, hogy az állatjólét, és nem hiába tettem idézőjelbe az állatjólét fogalmat, a standard európai szabályozásokhoz képest azon felüli vélt többlet és magasabb szintű állatjólét versus a környezeti lábnyom csökkentése érdekében hozott törekvések, ezek egymással ellentmondó kérdések. És én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy standard szabályok vannak az állatjólétre vonatkozóan, a fogyasztó és a fogyasztói közösségek különböző országokból, ugye korábbi előadásokból hallottuk, hogy milyen eltérések vannak regionális szinten és országok szintjén is az elvárásokat, a fogyasztást, a jövedelmi helyzetet és egyéb tényezőket tekintve, bízzuk ezt oda a piacra. Nyilván elő kell állítani, meg kell teremteni annak a fogyasztói rétegnek az igényének a kielégítését, aki a standarden felül egy magasabb állatjóléti előírásokat kíván, de a standard előírásoknak megfelelő termelést jogszabályi alapon én úgy gondolom, hogy nem szabadna tiltani, és nem szabadna ezt befolyásolni. Tovább viszem erre a gondolatra, ez csak egy teoretikus megközelítés, hiszen a kérdés az, ezen teoretikus megközelítésben mennyire tudnánk csökkenteni az éghajlati hatásokat az étrend megváltoztatásával. Ez ugye következik az előző ábrámból, hogy különbségek voltak a különböző állati eredetű fehérjék CO2 kibocsátásával kapcsolatban. Én úgy gondolom, egyén szintjén ezt lehet értelmezni, ugye egyén szintjén, hány tonna CO2 egyenértékkel lenne, egyenértékű az, ha különböző diéták, különböző étrendet választanánk. Érdekes volt, ha csak is kizárólag csirkét fogyasztanánk, az jóval alacsonyabb, mint sem mondjuk egy vegetárián étrend, amelybe a tojás mellett a joghurtok, a tejtermékek is szerepelnek. Ez a másik ábra globálisan mutatná, hogyha teljes globális lakosságot tekintve áttérnénk ezekre a különböző étrendekre, akkor milyen mértékű kibocsátás csökkenés és alternatíva költség a földhasználatban takarítható meg. Itt egy dolgot emelnék ki, egyik oldalról azt, hogyha a sertés és a baromfi hús az még benne van a fogyasztásban, és kizárólag csak a marhát és a bárányt vesszük ki az étrendből, akkor is mekkora mértékű megtakarítást érünk el, szinte a vegánnal nagyságrendileg azonos értékű megtakarítást érnénk el. Viszont ez egy teoretikus megközelítés. Ez a valóságban nem fog megvalósulni, hiszen globális szinten nem tudjuk ezt kivitelezni. Tovább térnék, miért mondtam ezt, hogy nem tudjuk kivitelezni. Ez az ábra bemutatja a világ állati termék előállításának alakulását egészen vissza 61-től jelenleg, és ezt követően 50-ig prognózis formájában. Folyamatos, jelentős fejlődés figyelhető meg, amely folyamatos fejlődés és bővülés az állati termék előállításban az elkövetkezendő évtizedekben is folytatódni fog. Ennek meghatározó ágazata a baromfi ágazat, amely első helyen szerepel legnagyobb volumenével, 2015 óta átvette a sertéshús vezető szerepét, és harmadik helyen a tojást emelném ki. A további fejlődésekben láthatjuk, hogy 2030-ig a jelenlegi szintről mintegy 8,7%-os bővülés várható, és 2050-ig 30-hoz képest még plusz 17%-os bővülést jeleznek erőle a különböző intézetek. Amit még emögé ki kell emeljek, az az, hogy a világ állati termék előállítása földrajzi értelemben igen koncentrált, és a legnagyobb piaci szereplőket kiemelve Kína, USA, Európai Unió, és Brazília. És megint visszatérek oda, ha ezt Európában megoldjuk, akkor attól még globálisan ez a probléma fent fog állni. És hogy Európában ez mit jelent tendenciájában, az EU hústermelését és fogyasztását, annak tendenciáit, valamint prognózisát mutatják be ezek az ábrák. Egyértelműen látszik, hogy csökkenés várható az elkövetkezendő 10-12 évben, a marhahús esetében nagyságrendileg 9%, a sertésnél ez további 10% csökkenést, a juh ágazat esetében egy 3%-ot jelez előre az Európai Bizottság, de viszont ezzel szemben a baromfi ágazat, azon belül a csirke esetében ez egy 5%-os abszolút értékű növekedést prognosztizál. Tehát a lehetőség a baromfi ágazat számára adott. Viszont számos kihívással, számos az ágazatot érintő globális és lokális tendenciával, kihívással kell szembenézzen a baromfi ágazat is. Egyrészt ugye a demográfiai változások globálisan értelmezve, az előzőekben röviden ejtettem róla szót, de nem is akarok jobban belemenni. A fogyasztói szokások és elvárások, és azoknak a különbözősége területi és regionális szinten, itt nem csak az ára, a minőségre, de az élelmiszer biztonságra, vagy akár az állatjóléti elvárásokra is gondolnunk kell. A baromfi termelés földrajzi és közgazdasági lehetőségei globális szinten igen nagy különbséget mutatnak, és a földsorolt nagy piaci szereplők globálisan is eltérő földrajzi, környezeti és közgazdasági körülmények között állítanak elő állati terméket, ezen belül baromfi termékeket, és ez mind piaci különbségeket okoz. Ez megjelenik az önköltségben, és ez a kereskedelemben is kifejti hatását. És hát egy másik tendencia, ugye nem csak területi értelemben, földrajz értelemben figyeltő meg a baromfi ágazatban a koncentráció, hanem vállalati szinten is, hiszen ahhoz, hogy lépést tartsunk ezekkel a kihívásokkal, a hatékonyság, az üzemméret és az üzemi koncentráció irányába hajtja az ágazatot. A kereskedelmi lehetőségek és korlátok, ezen belül a különböző egyezmények, szankciók, a több érdekek mind-mind felsorolható, mind kihívás a jövőre vonatkozóan. Fertőző állatbetegségek, járványvédelmi kérdések, és azok gazdasági hatásai nem figyelemben kívül hagyandóak. A munkaerő elérhetősége lokálisan, akár már Magyarországon is, de uniós szinten is egy óriási probléma, és egy óriási kihívás a jövőt illetően. És akkor ismét az állatjólét, de már most nem részletezném, állatjólét címszó alatt a nagyüzemi termelés lehetőségeit korlátozó, észszerűtlen, én úgy gondolom, észszerűtlen tartástechnológiai rendszerek erőltetése az EU-ban, ez egy komoly kihívás a baromfi ágazatot illetően. Hogy ez mit jelent, hogy a ketreces tojás termelésnél például a ketrecek kivezetését, a csirke hízlalásnál pedig az egy négyzetméteren előállítható és letelepíthető csirkék számát és mennyiségét és annak csökkentését. Klímavédelem, környezetvédelem, ez ahova kapcsolódik ugye a téma, nem részletezném ezen belül, elsősorban a takarmány kell kiemelni, a takarmánytermelést, ami ugye az állattenyésztési oldalon és a farmokon jelenik meg, valamint a csomagoló anyagok, amely a teljes termékpályán, de különösen az élelmiszeriparban kiemelendő kérdés. Fenntarthatósági elvárások szigorodása, volt szó az ESG szabályzásról, ehhez kapcsolódó zöld hitelezés, és amikor arról beszélünk, hogy beruházások és fejlesztés és annak finanszírozása, egyértelmű a kereszt megfeleltetése ennek a történetnek. A kutatás és az innováció, ugye az ágazat mellett globális értelemben minden más szektort érint, a kutatás, innováció, a jövő technológiai fejlesztései, ezzel nyilvánvalóan élnünk kell és élnünk lehet ezekkel a tendenciákkal. Itt a mesterséges intelligencia alapú robottechnológiára, szoftrobotikára kell gondolni, nem csak a farmok szintjén, de a feldolgozóiparban is. A fő cél, én úgy gondolom, az európai baromfi ágazat számára, egyrészt az európai fogyasztók biztonságos és fenntartható élelmiszerekkel való ellátása, miközben másik oldalról, és ide tartozik egy fontos kérdés, exportorientáltak vagyunk, tehát többletet termelünk az EU-n belül, az iparág versenyképességének megőrzése a nemzetközi piacokon. Mert ha ezt elveszítjük, akkor házon belül, EU-n belül ez a piacok borulásához vezet. Na de mit értünk el eddig? Eddig is, és akkor csak a farmra koncentrálok most a csirke hízlalásban, jelentős termelési hatékonyságbeli javulást értünk el, köszönhetően a szelekciós előrehaladásnak, köszönhetően a tartástechnológia műszaki kérdéseinek, és köszönhetően a takarmányzás technológiai fejlesztéseknek. Ez jelentős környezetterhelés csökkenést is jelentett. Akkor, amikor még én egyetemista voltam, ez 20 évvel ezelőtt volt, még azt tanultuk, hogy 2 kiló takarmányból lehet 1 kiló élő csirkét előállítani. Ma ez 1,5 kiló. Tehát 0,5 kilogrammal megtakarított a vízfelhasználásban, a földhasználatban, az energiafelhasználásban, és így az üvegházhatású gázok kibocsátásában is jelentős előrehaladást érhető el. De nem tehetetlen maga az európai baromfi szektor, és előremutató kezdeményezései vannak. Az Európai Baromfi Feldolgozók és Kereskedők Egyesülete fenntarthatósági kartát fogadott el, és ezen irányelvek mentén rögzítette az ágazat számára a jövőben megvalósítandó feladatokat, illeszkedve az európai zöld megállapodáshoz. 4 célt fogalmazott meg, ezek közül az egyik a környezeti hatások csökkentése, itt első körben ugye a takarmány felhasználása, a másik körben pedig az ágazat egészének, tehát a termékpálya egészének környezeti hatásai csökkentésére helyezi a fókuszt. Itt megjelennek olyan intézkedések, mint a nem erdőirtott területektől származó fehérje felhasználása, a karbonföldgazdálkodási gyakorlatot alkalmazó területekről származó fehérje felhasználása, az EU területéről származó fehérje források használata és annak ösztönzése, a takarmányok emészthetőségét növelő programok, innovációk támogatása, ágazati szinten az LCA elemzések kidolgozása, harmonizált mérési módszerek elfogadása, és a további céloknál ugye a csomagolóanyag jelenik meg, információgyűjtés, alternatív csomagolóanyagok támogatása, állatjólét esetében nagyon hangsúlyosan kiemelném, és ezt aláhúzta az AVEC irányelve is, csak tudományosan alátámasztott érvekkel megfogalmazott javaslatokat kívánnak befogadni. Itt olyan intézkedéseket fogadtak el és fogalmaztak meg, mint az indikátorok kidolgozása, tehát tudjuk már közösen ezt mérni. természetes megvilágítás, a környezetgazdagító eszközök alkalmazása, képzési anyagok, új technológiák, és a negyedik cél az az antibiotikum felhasználás lehetséges minimalizálása. Én ezt kiegészítettem, okszerű használatra való törekvés. Itt is egyértelműen az adatgyűjtés és az antibiotikum felhasználás csökkenés. Na, hogy ezeket hogyan, miként érjük el? Jövőbeli lehetőségek, amely jövőbeli lehetőségek közül már jó néhány a jelenlegi gyakorlatban, európai és magyar gyakorlatban is megjelenik. A jövőre vonatkozóan szelekció új módszereinek alkalmazása, itt a genomikus szelekcióra, génszerkesztésre kell gondolni, a precíziós takarmányozás lehetőségeinek kihasználása, takarmánykiegészítők fejlesztése, amelyekkel jelentősen lehet csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, sertés, húsliszt ismét bekeverhető a baromfi takarmányokba, ennek nyilván infrastruktúráját ki kell építeni újra, a rovarlisztek egy szintén jövőbemutató kérdéskör, és az antibiotikum felhasználás csökkentése érdekében különböző preprobiotikumok, egyéb anyagok használata és takarmányba való bekeverése jelenthet sikert. Technológiai és technikai fejlesztés kapcsán csak néhány példa, amely mondjuk az energiafelhasználásban a legnagyobb részarány teszi ki, ez a ventilátorok és a szellőztetési rendszerek működtetése. Olyan korszerű megoldások vannak már, amely már a fordulatszám szabályozás, takarékos energiafelhasználást tesz lehetővé. De a korszerű istállóvilágítás, vagy a hiányzó munkaerőt kiváltó high-tech megoldások, technológiák térnyerése nem csak a baromfi telepeken istállókban, de a feldolgozó üzemekben is. Emellett természetesen a megújuló energiaforrások felhasználása, itt legnagyobb részt a napelem, de egyéb megújuló energiaforrások elterjedése is látható, és már tapasztalható. És végül itt a körforgáshoz, gazdálkodáshoz kapcsolódóan, ugye a képződő termékpálya szintjén képződő melléktermékek, trágya, állati hulla, akár a keltetői tojáshéj, vagy a vágóhídi hulladékok hatékony feldolgozása, fermentálása, vertikális termékláncba integrálva, ez nyilván megfelelő üzemméret mellett, megfelelő méretű integráció keretei között, trágya feldolgozás formájában fermentált termékként állítható elő, erre ma már Magyarországon jó gyakorlat, és ezt kiemelem, negatív széndioxid lábnyoma van ennek a történetnek és kezdeményezésnek. És hát nem utolsó sorban a különböző alternatív csomagolóanyagok, amely nem a szektortól függ, elérhető a piacon, ezeket kell alkalmazni és ezeket felhasználni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben tovább folytattuk a legutóbbi debreceni környezetvédelmi konferencia bemutatását, amelyben dr. Szőlősi László, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának docense a baromfi ágazat változásairól beszélt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Paulovics Zsolt túravezetővel. Hány földrészen jártál már így hegyet mászni?
Hát Ázsiába, Amerikába, amerikai kontinensen, Európa. Afrikában nem vágyom, mert ott meleg van.
Az a Kilimandzsáró, nem?
Hát azért ott is meleg van, ott 4 évszak megy föl a hegyre, de azért nem véletlen, hogy alig van már hó, meleg van. Egyrészt ott a megérkezésnél is meleg van, ott a felső táborokban is azért van meleg. A Lenin csúcson is 5000 méteren van, mikor 28 fok van pluszba.
Fontos, hogy hideg legyen?
Én hidegkedvelő vagyok. Én a meleget sokkal rosszabbul bírom, mint akár a mínusz 20 fokot.
És észrevetted azt, hogy valóban melegszik a föld?
Jéha,
a klímaváltozást?
Bizony, hogy észrevettem. Hát 35 éve járom Ausztria hegyeit, és bizony egy-egy gletszer több száz méterrel följebb van már, amit én tapasztaltam. És a fényképeim alapján úgy néha úgy megrettenek, hogy hopp, ez itt volt, és tényleg itt volt, és most már hol van? 100 méterrel följebb, vagy 200-zal.
Ezek ilyen jégfolyók, ugye?
Jégfolyók, igen, a gletszerek. És teljesen fölhúzódnak már. Én látom, hogy sokkal fentebb vannak, fogynak.
Ugye egy időben mentek a hírek arról, hogy mennyi szemét van az Everesten, nemrégiben szerveztek akciót, hogy egy részét legalább összegyűjtsék és lehozzák. Én nem mondom, hogy a hegymászás ilyen környezetszennyező iparág, tehát mindent nem lehet lehozni nyilván.
Az a baj, hogy szerintem az egyének tehetnek róla. Ha pont a Lenin csúcsot nézzük, amikor először jártam ott, nagyon megrendentem, mert a tábor mögött, amikor fölmentem egy kis dombra, hát leesett az állam, mert annyi szemét volt, minthogyha itt a egri szeméttelepre most kimennék, amerre elláttam, csak szeméttelep volt. Én nem tudom elképzelni, hogy miért dobják el a szemetet. Mi összeszedjük egy nejlonzacskóba, letesszük a sátorba, és akkor megyünk le, akkor felkötjük a hátizsákunkra, és levisszük. Szerintem az egyén felelőssége is kell, hogy legyen ez, hogy ne szemeteljünk. Mert ugye azt látni kell, hogy amit a természettől elveszünk, az a természet majd egyszer visszaveszi. De azért jó hír az is, hogy például ott már ott is a Kirgizisztánban is most már felemelték az engedélyeket, és most már szerveztek szemétszállításokat. És sok minden eltűnt a hegyről, hála az égnek.
Mi ez a szemét? Ételezacskók?
Ételezacskók, sörös üvegek, minden, gázpalackok, minden kidobtak oda. Mostanra összeszedték, és egyre jobban figyelnek erre. És szerintem a világ most már erre rájön, hogy ezt nem lehet büntetlenül tenni.
Mi a következő csúcs, ahova mész?
Most a Kaukázusba megyünk, a Mont Kazbekre.
Az mi?
5054-es.
Kazmek?
Kazbek. Nyáron, és akkor utána Lenin lesz újra.
Nem adott fel?
Hát nem.
Miért nem mész mondjuk az Elbrusra?
Na itt is, a tömeg miatt. Hát én mindig általában olyan helyekre szervezek túrát, vagy megyek, ahol nincs nagy tömeg. Ezért az Elbrus, az már ki van lőve, én Nepálba se szeretnék menni, mert ott is sorba kell állni, sok helyen. Nagyon-nagyon sokan járnak oda. A többi helyeken, szerintem a Kaukázusban, meg a Pamírban is sokkal kevesebb az ember. Például a Csimborasszon egy-két csapattal találkozunk csak. Szerintem ott kevesebben mennek, mint Ázsiába. Vannak, mert mennek, csak éppen kevesebb ember jut egy napra, mint Ázsiába, Nepálba. Ott több ezren vannak, itt meg csak 100-an. Nem mindegy. És akkor egy-egy napra kevesebb csúcstámadás jut, mint ahol sokkal több ezer ember van.
És amíg megy veletek a guide, ugye? Föl is megy a csúcsra veletek?
Nem, végig velünk van.
Egy idő után magára hagy.
Nem, végig velünk van. Hát ott már kialakult egy forma a Csimboroszon, meg ott az Andokban is nagyon jó barátságban vagyok ott a irodá vezetőjével, és akkor ad nekem gágyokat, együtt dolgozunk, együtt határozzuk meg, hogy hogy legyen, mint legyen úti cél, hogy legyenek a pihenők, hogy legyenek aklimatizációs napok, tehát együtt dolgozunk, ugyanolyan partnerek vagyunk, mint más munkahelyen.
Hány dél-amerikai országban jártál túrázni, vagy hegyet mászni?
Hát Kolumbia és Ecuador. Kolumbiában a dzsungeltúrákat szerveztem.
Az milyen? Beültöztök hát, Rambónak?
Nem, hanem az Amazonas területén egy kis szigetre mentünk, és akkor ott van a szállásunk, és onnan jártunk a Amazonas vidékét, éjszakai dzsungeltúra, krokodilles, majmokat néztünk, éjszakai pók lesen voltunk, meg ilyen ehhez hasonlók.
Akkor itt nem a hegyekről szólt a történet?
Hát nem a hegyekről, de hát ez is a természet végül is, meg ez is erdőség, úgyhogy ez meg egy érdekes szerete. Ha már az ember Dél-Amerikába jár, akkor nyilván ezt is meg kell tekinteni.
És mennyire vagyunk mi felkészületlenek az ilyen helyekre, hiszen itt élünk a mérsékelt övben.
Nyilván ott is van a dzsungelben egy helyi guide-unk, egy indián, ott élő, benszülött. Hát ő sokat vigyázott ránk, és Én is felkészületlen vagyok egy ilyen dzsungeltúrára, mert nyilván nem ismeri annyira az ember a dolgokat. Én csak meg akartam fogni egy fát, hogy rátámaszkodjak pihenni, és elkapta a kezemet, és akkor rámutatott, hogy nézzek oda, és ott volt egy skorpió. Tehát semmihez szinte nem szabad nyúlni, vagy meg kell gondolni, meg ha már tudjuk, már háromszor is jártam ott, most már tudom, hogy mire kell figyelni. Tehát ilyen tárgyakat gyorsan, meg önkéntelenül ne fogdossuk meg figyelem nélkül. Ilyen formán persze, hogy felkészületlenek vagyunk, mert egy más világ.
Baleset ért már téged?
Igen, baleset végül is annak mondható. Óvatos duhaj vagyok, én általában, hogyha túl nagy a kockázat, akkor visszafordulok. Vagy szigorúan betartom azokat, hogy ha az idő már lejár, és nem érünk vissza, akkor visszafordulok. Rengetegszer volt olyan hegy, ahol az első 10 próbálkozás nem is sikerült.
Melyik volt ez?
Hát ez egy kisebb hegy volt, de mindig olyan körülmények voltak, hogy muszáj volt visszamenni. De már azóta 10-szer is megmásztam, tehát a hegy megvár, én mindig azt mondom. De azért nehéz az egész, mert sok ember ugye sok pénzt beleinvestál, hogy elmenjen, és amikor ott van, akkor mindenképpen meg akarja mászni, hogy fel akar jutni, mert tudja, hogy lehet, hogy többé nem lesz rá lehetősége. Szóval a pénz, meg ezek a korlátok nagyúr. De viszont én mindig azt mondom, hogy a egészség, meg az élet, az többet ér. Tehát, hogyha lejárt az időnk, vagy éppen olyan körülmények vannak, akkor inkább menjünk vissza, mert akárhogy is, de még lesz lehetőségek rá, hogy visszamenjünk. De ha ott maradunk, akkor már többet nem tudunk tenni a dolgokért, hogy feljussunk. Úgyhogy inkább a biztonság. Én mindig arra törekszem.
Térjünk vissza a magyarországi túrázásra. A lába mindig kéznél van, ezt mondják, tehát túrázni, elkezdeni az igazából bármikor elkezdhető. Nem kell várni, hogy majd ekkor, majd ha ilyen cipőm lesz, majd ha lesz pénzem erre, vagy ha majd olyan idő lesz igazából. Tegnap sem volt egy jó idő, én szombaton azért hívtalak föl igazából, hogy lemondjam a részvételemet, a végén meg még az lett belőle, hogy kocsit is ajánlottam föl, hogy viszak embereket. Szóval nagyon jó volt így is túrázni. Mi az, ami mégis motiválhatná az embereket arra, hogy kezdjék el?
Az egészség. Én szerintem az egészség. Én úgy gondolom, hogy az embernek a mozgás az a egyik fő eleme. Tehát a mozgás mindenre jó. Az emésztésre, az egészségre, a szívre, a tüdőre, az érrendszerre, mindenre hat. És persze a súlyunkat is tudjuk vele csökkenteni éppen. Ami szintén káros az egészségre, ugye, hogy a túlsúlyos az ember. Régen sem voltak ilyen szuper cuccok. Emlékszem, én a tárgyam a melegítőben jártam meg. Olyan sportcipőben, ami ma már ugye... azt már kinevetnék, és hát persze a tátra meg is ette azt a cipőt, volt mikor a cipőfűzőmmel körbe kellett tekerni a talpát, hogy ne váljon le, de én úgy gondolom nem felszerelés kell oda, hanem akarat. Ha valaki akar, akkor megy. Annak idején a első Everest megmászó kis kenderkötelet használtak, meg hogy hívják azt, amit a csizmába tesznek, kapcát. Úgy mentek föl, meg vitték a tűzifát a hátukon.
Nekem van egy olyan bakancsom, amit használtak Hilariék is, bőrbakancs, de ezt megszívja magát vízzel. A szögek a talpán, az legalább párja, 3-4 kiló.
Igen, úgyhogy azt mondom, hogy először nem az kell, hogy majd legyen jó ruhánk, meg jó cipőnk, hanem akarat kell, hogy el kell menni, el kell indulni, és akkor az embernek mozognia kell, mert sokkal jobban érzi magát utána, meg mindenre kihat. Én el nem tudnám képzelni a mozgást nélkül az életem.
Említetted a mozgást, tegnap miután a túrának vége lett, te még fölrohantál Budapestre egy kézilabda meccset levezetni, ott is azért egy pár kilométert fut az ember, tehát te tudod, hogy a mozgás az tényleg fontos, vagy szereted is. A következő túrát itt Magyarországon, tehát nem a Csimboraszóra vagy a Lenin csúcsra, mikor vezeted?
Nem Magyarország lesz, de Szlovákia a szlovák paradicsom, az március 9-én lesz, és március 16-án pedig ugye a Északi-Középhegység legmagasabb csúcsai 2, akkor pedig megyünk a Csóványosra, a Börzsönybe.
Kívánom, hogy sokan tartsanak velünk, mert én is szívesen mennék veled a Csóványosra, bár már jártam ott, nyilván a Kék túra útvonalába esik. A Börzsöny legmagasabb pontja hány méter is?
890.
Tehát azért leküzdhető akadály mindenki számára, legalábbis reméljük, hogy mindenki számára. Aki elmegy veled, az biztos, hogy kibírja, de egyébként nem olyan nagy kihívások ezek, nem? Szinte csak akarat kell sok esetben.
Meg egy kis mozgás. Tehát, hogyha az ember egész nap a fotelbe ül, meg a számítógép előtt, meg a televízió előtt évekig, és akkor úgy gondolja, hogy felmegy a Csóványosra, az úgy nem működik. Azért egy alapvető mozgás kell.
Köszönöm szépen Paulovics Zsoltnak, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
Köszönöm is a lehetőséget.
Most egy novella következik, a felolvasó Tóth Levente.
Fekete István, februári hírek. Belekapaszkodott a tél a földbe. Fagyos ezer ujjával megmarkolta a göröngyöket, és hideg arcát a barázdákra hajtotta. Jeges ölelésétől megkeményedett a dombok háta, és a vakontúrások összehúzták magukat fázósan, kicsire, keményre. A fák meg úgy tettek, mintha már nem is élnének. Összeveregették fagyos ágaikat, mintha szárazak lennének. Összehúzták törzsüket, hogy vékonyabbnak lássanak. Ilyenkor meg is repedtek néha, és ha szél nem volt, halotti mozdulatlanságban álltak, mert tudták, hogy a tél csak a halottakat nem bántja. Csendes hidegen jártak a patakok is. Húpadok alá bújtak, melyek leszakadt hídként lógtak a víz felett, és csak susogtak, mert ha a tél meghallotta a parttal diskuráló csobogásukat, holttá fagyasztotta a sustorgó kis hullámokat. Pedig a vizek messziről jöttek, és sok mondali valójuk lett volna kíváncsi nátszálaknak, melyek a patak fölé hajoltak, és hiún nézegették magukat a kékes tükörben, melyben kopott csóvájuk mellett fehér felhőbárányok legelgettek, és éjszakánként apró csillagok ringatták magukat. A hónap elején pár napig úgy látszott, mintha vége lenne a télnek. Kisütött a nap, megcsordultak az ereszek, és a nomád lelkek istene nagy foltokat égetett a tél fehér gúnyáján. De a február nem hagyta magát. Még azt mondják, egy húron pendülök azzal a vékony pénzű, tavaszba kacsintó márciussal, gondolta. Na, azt már nem. Tél vagyok én még a javából, azt a jégen kopogóját. És olyan havat küldött szalonkaváró gondolatainkra, hogy azonnal előhúztuk a szánkónkat. A szánkóra ocsús zsák, lóhere kötegek kerülnek, és az életet széthordjuk a határban. Az etetők nagyon látogatottak, szinte zsúfoltak. Foglyokon kívül sármányok, tengelicék is ott keresgélnek, sőt, ami igazán nem kívánatos, az egyik etető alól fekete és szürke varjak rebbennek el. A távolság nagy, de azért megpróbálom az egyik szürkét leszólítani. A szürke gyorsan és egészségesen távozik. Az egyik etető oszlop végén karvaj üldögél. Jobb helyet is választhatott volna. Az etető körül madártól a gazember csak bevárna. Meddő kívánság, de azért odalövök, amikor fellibben a levegőbe. Hullatolla. Talán nem jön vissza. Nyulak szaladgálnak a szánkó körül kettesben, hármasban. Szaglálódnak, veszekednek, érillésre méltó jóvérű legények. Ebben a hidegben. A fákon itt-ott egerész ővek gubbasztanak, az egyik fa alatt fogoly csapat szedeget. A fa tetején ül az őv. A foglyok egyáltalán nem izgatják, pedig csak le kellene ereszkednie, és már is meg lenne az ebéd. Azaz, nem egészen. Az ebédet még meg is kellene fogni, az pedig veszedelmesen gyorsan repül. Még ha hurokban lenne, vagy betegen vászorogna, de így nem is erőlteti a dolgot. Szarvasok, őzek a fenyves részekbe húzódtak. Itt vág legkevésbé a szél, itt lehet legjobban meghúzódni, és valami kis gyenge illelem is akad. Nagy lóhere kötegekkel toldottuk meg a sovány harapnivalót. Még egy kis kitartás, bíztatom őket gondolatban, bár könnyű ezt mondani, aztán hazamenni, ahol mínusz 10 helyett plusz 20 fok van. De itt kint, ahol orgonál a szél, hordja a havat, és nincs pihenés sem éjjel, sem nappal, küzdeni éhséggel, riadozni embertől, állattól, itt kitartani nehéz. Nagyon nehéz sor. Itt-ott rókacsapa is látszik a havon, kevesebb, mint tavaly. A rókagerezna most a legszebb, dús, tömött és fényes. A moslőtt róka bőre nem hulladja a szűrét, nem kopik, és megéri a festést is, állá sarki róka, vagy amilyen állá éppen jól esik, úgy sem hiszi a kutya se, hogy valódi. Akinek azonban se élete párja, se hölgyismerőse nem kíván rókával pompázni, az vadászmuffot csináltat belőle. A rókabőr kapitalisták pedig kocsibundát. talpigérű, kétaraszos, széles gallérú vidám menedéket, melyben fittyet lehet hányni akár Szibériának is. Olyan bundát, amelyel négy család csemetét is be lehet takarni a pozdorjává játszott gyermekszobában, hol a nebulók egymás után szunnyadnak el. Nem győzve kivárni, hogy édesapjuk elfogja a plébános bácsi 21-esét, melyre immáron 8 éve utazik. Akinek pedig van már ilyen öreg szerszámja, az eladja a bőrt. El. Olvasta már az újságban, hogy a róka bőr 2-16 pengő. Nem sok, de hát mit csináljon? Az is pénz, és annak ma sok helye van. Egyszerre aztán bekiáltanak a kapun. Van-e valami bőreladó? Van. Jöjjön csak be, szomszéd. A szomszéd forgatja a bőrt, de csak az ujja hegyével fogja, mintha mérhetetlen undor fogná el az ilyen satnya szemétárulátán, aztán lemondóan megjegyzi, tavalyi. A tulaj felhördül. Az ángya térde, 2 hét előttem. Adja ide azt a bőrt, majd megveszi a mózsi. A szomszéd azonban nem adja. A mózsi? Az csak jó dolgokat vesz, kérem. Mit tetszik érte kérni? 12 pengőt. A szomszéd visszaugrik, mintha tüzes vasat dugtak volna az orra alá. Messze eltartja magától a bőrt, és hunyorogva nézi, mint valami kis förtelmes semmiséget. Ezért? Ha meg se nézném, kérem. Na, de van egy vevő, akinek ilyen olcsó dolog kell. Vadász muffot akar csináltatni, hiszen ez egy patkánybőr egy rendes rókához képest. A tulajdonos fékezi magát, hogy valami csúnyát nem mondjon, aztán mégis megszólal. Patkánybőr? Ez fájt neki legjobban. Hát mutasson különbet, megveszem. Kérem, lelkendezik a szomszéd, itt van. És kihúz egy igazán gyönyörű gereznát. Dús farka, mint a zászló, erős, 1/2 méter hosszú, és a tulajdonos nyel egyet, lefűzték. Ez aztán a bőr, kérem. Szeretettel simogatja, arcához szorítja, mint a bársony. Magához öleli. Itt van szőr, itt van fogás, itt van farok, itt van minden. Ilyen bőr minden 10 évben egy terem a bakonyba. De azt is én veszem meg, nem ám a múzsi? Ezért ad pénzt a szegény ember. Ez érték. A tulajdonosnak eszébe jut, hogy a felesége kopott boája helyett illene már újat csináltatni. Elfogja a jótevés édes ösztöne is megkérdi. Ha, mi az ára? A szomszéd legyint. Semmi. Egy potom. Cserélünk, hogy a tekintetes úr se károsodjon. Ráfizet a tekintetes úr 8 pengőt. A tulajdonos már elhatározta magát, hogy a bőrt megszerzi, de a 8 pengőt sokalja. Nézze, szomszéd, adok 5 pengőt és vége, de egy vasat se többet, egy vasat sem. A szomszéd meg van sértve, szinte szomorú. Hát tekintetes úr, viccel a szegény emberre, ez nem szép. Én csak egy szegény ember vagyok, de ez bánt. 5 pengő, ezért a bőrért. És meglobogtatja a csodás szörmét. Ezért a gyönyörűségért. Mit mondtam? 8 pengőt? Nem, igaza van a tekintetes úrnak, nem 8. Én máskor is jövök ide. 7, legyen 7, tessék. A tulajdonos nem veszi el. Nem adok 7-et, adok 6-ot, itt van, vagy vigye a bőrét. A szomszéd az égre néz, teljesen le van sújtva, és a markát tartja. Most már a tulajdonosnál van a szép bőr. A szomszéd úgy néz rá, megtörve, mintha édes gyermekétől búcsúzna. Tessék már elvinni, mert a szívem szakad meg. Ilyen üzlet, ilyen üzlet. És néz a bőr után, még csak el nem tűnik. 2 hét múlva vadászat van. A szép bőr tulajdonosa megkérdi egyik barátját, hol csináltat a csinos új mufját, melynek szőre olyan ismerős. Volt egy szép rókabőröm, odaadtam a szomszédnak azzal a feltétellel, hogy ráfizetek 3 pengőt, de egy muffot kell nekem egy kisebb bőrből csinálnia. A szövetanyagot én adtam. Tudod, az öreg a szűcsmesterséghez is ért. A tulajdonos nem szólt semmit. Megismerte a patkánybőrt. Még a következő körben is morfondíroz. Mi most mind a ketten azt hiszük, hogy én is lőttem egy rókát, meg ő is. Pedig csak egy róka esett. De azt a szomszéd lőtte.
Fekete István februári hírek című írását hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel már az erdőfohásza véget ért. búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok!